gondolj senkinek sem, akit senki nem zavar, és aki boldogságban, ilyen boldogságban és boldogtalanságban, félelemmel és aggodalomban, egyaránt ötletetlen, az nagyon kedves nekem. Magyarázat. Ez a vers folytatja a Botta tulajdonságainak leírását. A Botta senkinek sem okoz nehézséget, aggodalmat, félelmet vagy elégedetlenséget. Mivel kedves mindenkihez, sohasem cselekszik úgy, hogy másoknak aggodalmat okozzon, és sohasem zaklatja fel, ha mások akarnak neki bajt okozni. Az Úr kegyéből hozzászokott, hogy semmilyen külső kellemetlenség ne zavarja meg. A Botta állandóan elmélyed a Krisna tudatban és az odaadó szolgálatban, éppen ezért az anyagi körülmények nem befolyásolhatja. A materialista általában nagyon boldog, ha hozzájuk valami az, mivel elégedetté teheti az érzékeit és a testét, de azonnal féltékeny és irigy lesz, ha látja, hogy másokon érzik élvezetekben részesülnek, amiben ő nem. Ellenségei bosszújától tartva félelemben él, ha pedig képtelen sikerrel végrehajtani valamit, akkor teljesen elcsüggöd. A Botta, akit transzendentálisan fölött áll minden ilyen zavaró körülménynek, nagyon kedves az Úr Krisnának.
Megjutott a filmet ez a mondat. Az Úr kegyéből hozzászokott, hogy semmilyen külső kellemetlenség ne zavarja meg. Ez itt jön? Az Úr kegyéből hozzászokott.
Hát ez folyamatosan történik.
Ugye ez egy gyakorlat? Ugye, mert hogy lehet hozzászokni, ha valaki edzésből van tartva, az Úr kegyéből hozzászokott. Ez tényleg az, hogyha valaki ezt gyakorolja, akkor egy idő után csak nem fogja zavarni. És hogyha valaki csak meg akarja spórolni az erőfeszítést, akkor nagyon könnyen zavarba lehet hozni. A szünetben említettem Gurutam Prabhunak egy történetet, amit korábban elmondtam. Ez azt hiszi, hogy Szent Ferenccel kapcsolatos, és az alázattal, ez pont kapcsolódik ehhez, meg az előző vershez, ugye, hogy valakit nem zavarnak meg a körülmények. Azt hiszi Szent Ferencről, azt hiszem mindenki hallott, nagyon híres szent a katolikus tradícióban. És ő egy gazdag családból származott, és eléggé fiatal korában benne volt az életben, ami akkortájt elérhető volt. Ami akkortájt elérhető volt. És egyik ilyen lakoma vagy tivornya után akkor igazából megundorodott saját magát, és úgy gondolta, hogy ezt nem akarja így tovább folytatni. És mivel az apja gazdag volt, akkor úgy gondolta, hogy ő szegénységi fogadalmat fog tenni, mert az a gazdagság ezt fékezhetetlenné teszi az embert és az érzékeinek a rabszolgájában, és akkor ezért azt döntötte el, hogy így szerzetes lesz, lemond a vagyonáról, talán még a meglévő vagyonát szétosztotta a szegények között, és kiköltözött a városon kívülre egy helyre, amit utána próbáltak valahogy rendbe hozni. És mivel próbálta a Biblia tanításait nagyon nagy odaadással követni, akkor elkezdtek követői is lenni, és csatlakoztak hozzá. De kevesen tudták ugyanolyan lemondással végezni a lelki gyakorlatokat, úgyhogy nem éltek vele olyan sokan. És egy idő után, mikor ezt csinált, akkor egyre nagyobb hírnévre tett szert, és a városban már a papi előjáróságok elkezdtek irigykedni rá, hogy az emberek jobban hallgatnak rá, mint a papokkal a templomban. És volt, hogy körbevették, és szidalmazták, és próbálták megállítani, hogy ne csinálja ezt, ne végezze ezeket a lemondásokat, ne így értelmezze a szentírásokat, ahogy ő értelmezi, pedig csak ő úgy értelmezte, hogy oda volt írva, tehát, hogy semmi nagy változtatás nem volt, csak a papok kimagyarázták, ő pedig nem magyarázta ki. Akkor volt egy követője, egy titkár, akit úgy hívtak, hogy Leo. És akkor egyszer mondta ennek a Leónak, hogy figyelj, Leo, most elmegyünk Zarándok útra, meglátogatunk egy templomot, aminek amely templomban van egy nagyon híres ikon, és hogyha azt az ikont meglátjuk, akkor elérjük a tökéletességet. Leo, eljössz velem. És akkor Leo benne volt, hogy akkor elmennek Zarándok útra. És akkor úgy, ahogy voltak, akkor elindultak. De ez a templom, ez jó messze volt. És miközben mentek, ugye gyalog mentek, nem autóval, nem vonattal, nem busszal, hanem gyalog mentek, és ez az út, ez sokáig tartott. És miközben mentek, akkor eljött az ősz, eljött a tél, és már kezdett nagyon hideg lenni, nagyon, nagyon fáztak. És akkor a Leo elkezdett panaszkodni, hogy nem volt arról szó, hogy ilyen messzire megyünk, és különben is már fáj a lábam, fáj ez, beteg vagyok, megfáztam, forduljunk vissza. És mondtam el, hogy már nem olyan sok választ el attól, hogy elérjük a célunkat. És végül elértek annak a városnak a határába. Ez a város, ez egy hegynek a lábánál volt, és akkor fölértek a hegy tetejére, akkor megmutatta Assisi Szent Ferenc a Leónak, hogy Leo, itt van ez a város. Mit gondolsz? Mint a Leo, nagyon nagy ideje jöttünk, mert nagyon sokat jöttünk. Leo, látod a városnak a kapuját? És mondta Leo, hogy látom. Mit látsz ott, Leo? Hogy ott jönnek, mennek az emberek, és ott vannak az őrök a kapu előtt. Igen, ott vannak az őrök. Milyenek ezek az őrök? Azt mondta, hát nagyon nagy darab őrök, jó tangba szagadtak, nagyon erősek. És mondta a Szent Ferenc, Leo, tudod, mit fogunk csinálni? Oda fogunk menni hozzájuk, levonulunk előttük, és akkor kérjük, hogy engedjenek be a városba. De tudod, Leo, mi már nagyon régóta jövünk, és tél van, és már nem fürödtünk egy ideje, és koszosak vagyunk, és büdösek vagyunk, és szakadtak vagyunk, és úgy nézünk ki, mint a, nem hogy a kódusok, hanem a, hogy is higgyek, igen, ilyen, nem jut eszembe a szó. Mindegy, úgy nézünk ki, mint egy, igen, mint a koldusok.
Hajléktalan.
Igen, hajléktalan. Úgy fog, nagyon rosszul nézünk ki. Tudod, mit fognak ezek a katonák csinálni, Leo? Azt mondta, hogy nem tudom. Tudod, azt fogják csinálni, hogy ott térdelünk előttük, és amikor ott térdelünk, akkor a csizmájukkal be fognak rúgni az arcunkba. És akkor a vérünk majd ott fog, ugye tél volt, ott volt a hó, havon látszódni fog. És Leo, a tökéletesség az lesz, hogy amikor az arcodba rúgnak, akkor nem fogsz haragudni azokra az emberekre. Akkor eléred a tökéletességet. Ezt tanította Leónak Assisi Szent Ferenc. Ez egy nagyon, nagyon mély történet ebből a szempontból. Ez nem azt jelenti, hogy valakinek keresnie kell ezt. Mert jön az magától, nem kell mondani, jön az magától a nehézségek. De igazából ez egy belső tapasztalat. Hogy nem haragszunk azokra, akik nehézséget okoznak nekünk. És amikor ezt tudjuk gyakorolni a mindennapjaink során, vagy hogyha valakivel nem történnek ilyenek, mint mondjuk a Tibivel, hogy soha nem történt, soha.
Hát semmi.
Akkor, hogyha esetleg egy kicsit vár, talán ő is tudja majd gyakorolni a jövőre. Mert igazából ez egy belső hangulat, ez nem egy külső. Tehát, hogy nem kell ezt kívülről imitálni. Nem azért mondtam el a történetet. Gondolkodtam, hogy elmondjam, vagy nem mondjam el. Mert félreérthető ez a történet egy szempontból. De csak igazából, hogyha valaki azt meg tudja csinálni, hogyha valaki nehézséget okoz, neki nem válik annak a személynek az ellenségévé, akkor ő elindult komolyabban a felszabadulás útján. És ez egyfajta gyakorlat. És amit itt ír Prabhupád, hogy az Úr kegyéből hozzászokott, hogy semmilyen külső kellemetlenség ne zavarjon meg. Tehát, hogy ez azért lehet hozzászokni, mert fogunk ilyen eseményekkel találkozni. A kérdés, hogy hogyan reagálunk ezekre. Mert Tibi kivételével mindenki találkozott már ilyennel, a kérdés, hogy hogy reagáltunk ezekben az esetekben. Ehhez valakinek kérdés. Ez még pont hozzáillett a mai dolgokhoz, mert sokat beszéltünk kereszténységről, akkor egy Assisi Szent Ferences történet, az pont illett a mondani valóhoz. Hogyha nincs, olvas. Igen?
Aha.
Én azt hiszem, pont akkor lehet. Pont akkor tudok megfelelő kapcsolatot kialakítani velük, mert az emberek érezni fogják, hogy nem akarunk tőlük elvenni semmit. Nem adni akarunk nekik. Tehát, hogy nem várunk el tőlük semmit. Az azt jelenti, hogy az én boldogságomhoz őtől nincs szükségem semmire. Én szeretnék neki adni. Ugye mi adjuk a Krisna tudatot. Vagy adni egy embernek egy jó szót, egy mosolyt, vagy amit fel tudunk ajánlani, hogy kapcsolni az embert valahogy Krisnához, adni neki egy Bhagavad Gita-t, egy kis prasádamot, akkor beszélgetni vele Krisna tudatról. Valamikor az embereknek már az segítség, hogyha csak meghallgatjuk, mert annyi problémájuk van, senki nem hallgatja meg őket. Tehát, hogyha mi igazából Krisnán függünk, tehát az nem azt jelenti, hogy mi nem függünk, senki. Csak nem az emberek elfüggünk, vagy az emberek véleményei mi Krisnán függünk. Nem tudom, hogy az válasz volt arra a kérdésére, amit nem tudom pontosabban megfogalmazni.
Én lehet, hogy értem.
Nem
arra gondoltam, hogyha nem várunk meg semmit az emberek, hogy nem akar, akkor közömbösek se lenni? Nem?
Igen, tehát hogy ne legyek
Igen, emberi kapcsolatokban mindig van önzés. Ugye ez az elvárás, hogy én elvárok valamit a másik személytől, akarok valamit kapni tőle. Ez így van. Egyszer Lelki tanítómester megfogalmazta, hogy a házasság az egy üzlet két fél között, a férj és a feleség között, amiben az érzelmek az árucikk. Ugye érzelmeket szeretnénk a felek egymástól, és ez az üzleti kapcsolatnak az alapja. Tehát, hogy mindig van valami érdek, de alázat vagy önérdektől való mentesség az azt jelenti, hogy én nem, a saját magam számára nem akarok tőlük, az emberektől, hanem én akarok nekik adni. Tehát az nem azt jelenti, hogy én közömbös vagyok, mert közömbösség az azt jelenti, hogy én nem is akarok nekik adni semmit. Én szeretnék nekik segíteni, és a fő segítség, hogy adjuk nekik a Krisna tudatot, meg amit még tudunk, prasádom a szemmel, könyveket, vagy amit tudunk, és próbáljuk segíteni őket. Igazából a vajsnaváknak a vágya, hogy mindenki legyen boldog. Szarva szólt mindenkiben van, hogy mindenki legyen boldog. Mi igazából azért prédikálunk, azért osztunk könyvet, hogy szeretnénk boldoggá tenni az emberek életét. Szeretnénk, hogy mindenki boldog legyen. Csak sajnos az emberek éppen úgy cselekszenek, hogy saját magukban az a problémát. Tehát, hogy mi nem közömbösek vagyunk, hogy az, hogy én csak nem érint meg a boldogság, vagy boldogtalanság, hideg vagy meleg, az nem a cél. Az csak egy alap. És a fő dolog, hogy mi szolgáljuk őket, azáltal próbáljuk közel hozni őket Krisnához. Mert mindenki akkor lesz boldog, hogyha valamilyen módon kapcsolatba kerül Krisnával. És akkor a mi dolgunk, hogy valahogy ezt a kapcsolatot segítjük, hogy kapcsolni tudjanak valahogy Krisnához. Tehát ez a közömbösség, vagy ez a Brahma-bhuta prasannát, mert nasocsatikánycsat, ugye ezt mondja Bhagavad-gíta, hogy valaki elért a Brahma-bhuta szinthez, nem vágyakozik és nem búsakodik semmi miatt. De azt is mondja, hogy nasocsatikánycsat, szamaszalvésű bhuta, és egyenlő minden lényel szemben, magbakti mivatatékarám, akkor el tudja kezdeni az odadó szolgáltat. Mi akkor tudunk igazából mások érdekében cselekedni, hogy nem várunk el tőlük. De amíg elvárunk tőlük valamit, akkor mindig ott van egy önös motiváció, hogy valamennyi. Ez így válasz volt? Tehát, hogy nem hogy közömbösek maradunk. Tehát, hogy a közömbösség az nulla. Ugye nulla alatt van a mínusz, és mi a plusz felé, hogy adjunk. És amikor ezzel a hangulattal megyünk, hogy szeretnénk az embereket boldoggá tenni, akkor nagyon könnyű a szankéta. Jó? Másik kérdés?
A materialistáról beszél Prabhupád, hogy azt mondja, hogy azonnal féltékeny és irigy lesz, ha látja, hogy mások olyan érzéki élvezetben részesülnek, amiben ő nem. Féltékeny és az irigy között mi a különbség, vagy miért használ két kifejezést, mert számomra nagyjából ugyanazt jelenti a kettő. Milyen árnyalatbeli különbség van, vagy mi a tartalma a két szónak?
Az irigység az mélyebb. Tehát, hogy igazából az irigység az oka az, hogy mi vagyunk az anyagi világon, hogy irigyek vagyunk Krisnára. A féltékenységet azt inkább a nő és a férfi kapcsolatában szokták alkalmazni, hogy a férfi féltékenye a feleségére, hogy nem akar őt megcsinálni. Tehát, hogy igazából a irigység az mélyebb, a féltékenység az hasonló árnyulatú, de nem olyan részletes és nem olyan mély. Látjuk, hogy másoknak is olyan érzik érezetben részesülnek, amiben ő nem. Ezt a statisztikát említettem már többször, ugye végeztek, hogy valaki több pénzt szeretne, de azt akarja, hogy a szomszédainak több legyen, vagy kevesebb pénzt szeretne, de a szomszédainak kevesebb legyen. Ugye ezt mondtam? Nem mindenki bólogat, valaki bólogat, valaki nem. Ez egy Oxford tanulmány volt. És akkor megkérdezték az emberektől, hogy szeretnének évente 500 ezer dollárt keresni, de úgy, hogy a szomszédaiknak több van, nem,
de jó,
több van, vagy szeretnének 1 millió dollárt keresni, igen, hogy szeretnének 500 ezer dollárt keresni, úgy, hogy a szomszédoknak, az a lényeg, hogy amikor a 1 millió dollárt keresik, akkor a szomszédoknak több van, vagy az 500 ezer dollárt keresik, és a szomszédoknak kevesebb van. És az emberek 80-valahány százaléka azt választotta, hogy szeretnének kevesebbet keresni, a szomszédaiknak még kevesebb legyen. Ugye ez az irigységnek a tipikus példája, hogy inkább nekem kevesebb legyen, de a szomszédaimnak még kevesebb. És az jobban elégedetté tesz, mint hogyha kétszer annyi pénzem van, de a szomszédaimnak több van. Mert akkor én kevesebb vagyok tőlük. Ez a irítség. Jó, valakinek még kérdés?
Na, nekem a szankítalmak közben jött szóval az, hogyha beszélünk valakivel, és csak sokszor az is segít rajtuk, hogyha meghallgatjuk a panaszaikat, mert egyszerűen tapasztaljuk azt, hogy szerencsétlenek egyedül élnek, négy fal között van, maximum van egy kutya, és akkor annyi a társulás nekik. És látjuk is ezt rajtuk, hogy milyen mennyire nem egészségesek így emberileg. És akkor örülnek, hogy jön valaki és meghallgatja őket, de persze általában nem segítenek, meg nem is érdekli a könyvüket. És hogy ez akkor szokták így mondani személyek, pakták is voltkor, hogy akkor élet tud valamennyit így ebből a rossz karmából, mert így kibeszélni magából, hogy ez így működik, vagy nem működik.
Ez a karmika halláson keresztül is terjed, tehát hogyha valakinek meghallgatod a tanaszait, akkor felveszed az ő súlyának az egy részét. De akkor, hogyha már beszélsz fel, akkor próbáld megtanítani legalább nekik a szendevelt, vagy a órangát, vagy hogy vegyenek egy kis könyvet, legalább hogy segíteni rajta igazából, vagy hívd el őket a templomba, jöjjenek egy programra.
És ez lett volna a következő kérdésem, hogy ezt is szoktam próbálgatni, és aztán látom, hogy valaki örül neki, pozitív, mondom neki, mondjuk óranga, az segíteni fog. És hogy ilyenkor én ezt fölveszem ezt a karmát, és de viszont a lelki gyakorlataim által ezt, hogy semlegesítődik, vagy én viszem tovább, vagy ez hogy van.
Hogyha mi az Úr Chaitanya Mahaprabhu szolgálatában találkozunk emberekkel, akkor ő megtisztít mindezektől. Tehát, hogy védelme alatt vagyunk. Tehát, hogy mi az ő szolgálatában cselekszünk, akkor ő megvédezettő. Mondja, hogy hagyj fel a vallás minden változatát, hódolj meg, így megvédett minden bűnös visszajátást. Köszönöm, hogy megvédeni.
Köszönöm.
Más kérdés? Jó, ki következik olvasással? Dani? Hát akkor most te.
Kucsi Pácsá, Kudási Na, Gata, Gata, Játhá, Szervarámhá, Aritjá, Mi, Jómán, Láktá, Szemek, Ugye. Az a baktám, aki nem függ a tettek szokásos folyásától, tiszta, ügyes, gondok nélkül, nem éri semmi fájdalom, és nem törekszik eredményre, az nagyon kedves nekem. A bakta elfogadhatja, ha a pénzt adnak neki, de nem szabad külön erőfeszítést tennie, hogy pénzhez jusson. Még azt sem befolyásolja, ha a legfelső kegyéből pénzhez jut, anélkül, hogy ő maga bármit tett volna érte. Természetesnek tartja, hogy naponta legalább kétszer megfürödjön, és korán kell, hogy odaadó szolgálatot végezhessen. Így módon kívül és belül egyaránt tiszta. Mindenhez ért, mert nagyon jól ismeri az élet valamennyi tettének értelmét, és teljes hite van a hitele szentírásokban. Sohasem csatlakozik egyetlen csoportuláshoz, sem ezért gondolt nélkül. Fájdalmak sohasem érni volt, mert nem a hamis megjelölések alapján szemlélve dolgokat. Tudja, hogy a test csupán egy urak, így a testi fájdalmak nem hatnak rá. Tiszta bakteremként semmiért, ami ellenkezik az odaadó szolgálat elvével. Egy nagy épület felépítéséhez kérdő rendkívüli erőfeszítés szüksége, de ha ezáltal nem fejlődik az odaadó szolgálatban, a bakta sem végezi a munkát. Az Úr számára épített templomot és ennek érdekében vállalhat mindenféle aggodalmat, ám sohasem építene egy nagy házat a saját örökömeinek.
Köszönöm. Itt halljuk, hogy az Úr szolgálta érdekében vállalhat mindenféle nehézséget, aggodalmat. Ugye amikor Krishna szolgálata miatt aggódunk, akkor ez megtisztít bennünket. Hogyha saját magunk miatt aggódunk, akkor ez nem tisztít meg bennünket. Itt hallunk ezekben a versekben különböző tulajdonságokról, amik kedvessé tesznek valakit Krisna számára. Olvasom a következő verset. Ha visszaemlékezünk arra a példára, amit tanultunk a Bhakta programon, a számítógépes játékról. Emlékszik arra valaki? Tudod, hogy amikor az anyagi világ az olyan, mint egy játék,
számítógépes. Érzik, hogy valóságban.
Aha, hogy attól függően, hogy mennyire mélyedünk bele, akkor olyan mértékben akkor hatással lesz rá. De hogyha egy kicsit hátrébb lépünk, és nem ragaszkodunk ahhoz, hogy mi történik a játékban belül, akkor ezek nem zavarnak bennünket. Ugyanígy ez az anyagi világ is nagyon, nagyon vonzó, nagyon valóságosnak tűnik, de igazából ideiglenes. Én azt hiszem, azt a graffitit is említettem, unalmas játék az élet, de jó a grafikája. Ez egy graffiti, amit szoktak időnként idézni, hogy nagyon meggyőző. Ez az anyagi világ nagyon meggyőző, de nagyon élethű, de ideiglenes. Ideig óráig így van, de aztán minden változik. Minden változik. Mindannyian itt vagyunk már 20-30-40 éve, és látjuk, hogy mennyi minden változik körülöttünk. Emlékszem, amikor én még fiatal voltam, még kommunizmus volt, és akkor most egy teljesen más berendezkedés van. Amikor ugye fiatalok voltunk, még éltek a nagyszüleim, most már lehet, hogy nem élnek a nagyszüleim. Én nemrég meglátogattam a szüleimet ott, ahol felnőttem, és nagyon másképp néz ki már minden. Mert minden változik. Ha bár valóságosnak tűnik, de mégis átmenet ez az anyagi világ. Tehát, hogy nem szabad túlságosan ragaszkodni az anyagi dolgokhoz. Jó, ehhez valakinek kérdés? Nincs? Köszönöm eset.
Aki egy korán bánik barátaival és ellenségeivel, aki tiszteletben és gyalázatban, hidegben és melegben, boldogságban és boldogtalanságban, hírnében és szégyenben egyformán kiegyensúlyozott, kerülje az társaságot, mindig csendes, mindennel elégedett, nem törődik semmilyen hajlékkal, szilárd a tudásban és odaadó szolgálatba merül, az nagyon kedves nekem. Magyarázat. A bhakta távol tartja magát minden rossz társaságtól. Az emberi társadalomra az jellemző, hogy az ember egyszer dicséret, másszor rágalom éri, ám a bhakta mindig fölötte áll a felszínes hírnévnek, szégyennek, boldogságnak vagy boldogtalanságnak. Nagyon türelmes, és mivel kizárólag Krisnával kapcsolatos témákról beszél, csöndes. Az, hogy valaki csöndes, nem teljes nyomaságot jelent, hanem azt, hogy nem beszél ostobaságot. Az embernek csak arról kell beszélnie, ami lényeges, és a bhakta számára az a legfontosabb, ha a legfelsőbb úrról beszélhet. Minden körülmények között boldog. Néha finom ételeket kap, máskor nem, de ennek ellenére mindig elégedett. Azzal sem törődik, hol kell laknia. Néha egy fa alatt üt anyát, máskor palotában él, de egyikhez sem ragaszkodik. Rendíthetetlennek azért hívják, mert szilárdan kitart elhatározása mellett, és megingathatatlan a tudásban. A bhakta tulajdonságainak felsorolása közben néha ismétléssel találkozom. Ez azért van, hogy még nagyobb nyomatékot kapjon. Egy baktának el kell sajátítania e jellemvonásokat. Jó tulajdonságok nélkül senki sem válhat tiszta baktává. Hála a bakta sia kutu mahaguna, aki nem bakta, annak nincsenek jó tulajdonságai. Ezért, aki azt akarja, hogy baktának tekintsék, annak ki kell fejlesztenie e vonásokat. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy erre külön erőfeszítést kell tennie. A Krisna tudat és az odaadó szolgálat gyakorlása révén e jó tulajdonságokra minden különbékezet nélkül szert fog tenni.
Köszönöm szépen. Ugye Srila Prabhupád említi a magyarázatban, hogy valamikor ismétléssel találkozunk, de ez nyomatékosítást is jelent. Ha megnézzük az utolsó pár verset, hányszor olvastunk arról, hogy kiegyensúlyozottnak kell lenni boldogságban, boldogtalanságban, tisztelben, gyalázatban. Ugye ez a vers végig sorolja az összeset. Boldogságban és boldogtalanságban, hidegben, melegben, tisztelben, gyalázatban, hírnévben, szégyenben kiegyensúlyozottnak lenni. Az előző versben nem újjunk és nem búsol, nem sajnálkozik és nem vágyakozik. Kedvező és kedvezetlen dolgoktól egyaránt lemond. 15. vers. Akit a boldogságban és boldogtalanságban, félelemben és aggodalomban egyaránt rendíthetetlen. 14. vers. Boldogságban, boldogtalanságban egyaránt kiegyensúlyozott, türelmes, mindig elég lett. Tehát, hogy ezek nagyon hasonló felsorolások. És ez azért van, mert ezek nagyon fontosak. Ahhoz, hogy megértsük, hogy mi nem vagyunk ez a test, gyakorolnunk kell ezt a kiegyensúlyozottságot. Mert amikor nem vagyunk kiegyensúlyozottak, az azt jelenti, hogy ragaszkodunk, hogy én ez a test vagyok. Hogy ez a test vagyok. Valaki csúnyán szól hozzám, tiszteltelenül bánik velem, akkor megsértődök. Miért? Mert én ez a test vagyok. És ő ezzel nem szépen bánt, hogy az elmével azonosítom magam. Amikor gyakoroljuk ezt a kiegyensúlyozottságot, akkor gyakoroljuk azt, hogy mi nem ez a test vagyunk, nem ez az elme vagyunk, hanem jó élek vagyunk. És itt mondja Prabhupád a magyarázat végén, hogy nem kell erre külön erőfeszítést tennie, de hogyha valaki gyakorolja a Krisna tudatot, ezek a jó tulajdonságok minden igyekezet nélkül megnyilvánulnak. Ez igaz? Akkor, hogyha valaki sértés nélkül gyakorolja, hogyha valaki sértés nélkül csapázik, ezek a tulajdonságok megnyilvánulnak. Külön igyekezet nélkül, hogyha esetleg vannak még sértések, akkor lehet erőfeszítést is tenni rá. Lelki tanító mesterem egyszer mondta, hogy van a baktának a 26 tulajdonság, ami benne van a Chaitanya Charitamritában. Egy évben 52 hét van, és 26 az pont a fele. Ez azt jelenti, hogy két hetente volt, hogy kitűzött egy tulajdonságot, hogy abban a két hétben az a fog koncentrálni. És akkor abban a két hétben próbálta azt kifejleszteni. Tehát ugye lehet erre is erőfeszítést tenni, bárhogyha próbálunk szépen figyelmesen csapázni, hogy ezek lépésről lépésre meg fognak nyilvánulni. Jó, valakinek kérdés? Olvassuk az utolsó verset.
Azok, akik az odaadó szolgálat a maradandó útját járják, és engem tekintve a legfelsőbb céljuknak nagy hittel teljesen elmerülnek ebben, azok nagyon-nagyon kedvesek nekem. Magyarázat. Ebben a fejezetben a második verstől Mai Vászja, Manuimán elméjét rám szögezve, az utolsóig, Jétu Dharmámritam, Idam, az örök hivatás vallása. A legfelsőbb úr a transzcendentális szolgálat folyamatait magyarázta el, melyek által elérhetjük őt. Ezek a folyamatok nagyon kedvesek az úrnak, és elfogadja azt, aki valamelyiket követi. Arjuna azt kérdezte, ki a jobb? Aki a személytelen Brahman útját járja, vagy aki személyesen szolgálja az Istenség legfelsőbb személyiségét? Az Úr válaszából egyértelműen megtudhatjuk, hogy a lelki megvalósítás valamennyi folyamata közül kétségtelenül az Istenség személyiségének végzett odaadó szolgálata legjobb. Ez a fejezet tehát elmondja, hogy a megfelelő társaság hatására az emberben vonzalom ébred a tiszta odaadó szolgálat iránt, aminek eredményeképpen elfogad egy hiteles lelki tanítómester. Az ő irányításával gyakorolni kezdi a hallás és az éneklés folyamatát, meg hittel, ragaszkodással és lelkesedéssel követni kezdi az odaadó szolgálat szabályozó elvét, és így módon az Úr transzcendentális szolgálatához lát. Ezt az utat ajánlja ez a fejezet. Kétségtelen tehát,
hogy az odaadó szolgálat az egyetlen abszolút út, ami az önmegvalósításhoz és az Istenség legfelsőbb személyisége eléréséhez vezet. A legfelsőbb abszolút igazság személytelen felfogása, amelyről e fejezetben olvashatunk, csupán addig ajánlott, amíg az ember át nem adja magát az önmegvalósításnak. A személytelen felfogás tehát csak addig hasznos, amíg az embernek nincs lehetősége arra, hogy egy tiszta baktatársaságát élvezze. Az abszolút igazságot személytelennek vélő ember nem cselekszik tettei gyümölcséért, meditál, és a lélek és az anyag megértése érdekében a tudás elsajátítására törekszik. Ez addig szükséges, amíg nincs lehetőség egy tiszta baktatársaságára. Szerencsére, ha valaki arra vágyik, hogy közvetlen, tiszta odaadó szolgálatot végezzen a Krisna tudatban, akkor nincs arra szüksége, hogy a lelki megvalósítás előző lépcsőit fokról fokra végigjárja. Az odaadó szolgálat, amit a Bhagavad Gita középső hat fejezete ír le, sokkal célra vezető. Az embernek nem kell aggódnia amiatt, hogy testét és lelkét fenntartsa, mert az Úr kegyéből minden természetesen történik. Így végződnek a Bhaktivedanta magyarázatok a Srimad Bhagavad Gita 12. fejezetéhez, melynek címe az odaadó szolgálat.
Köszönöm szépen! Összefoglalva ezt a fejezetet, ez az odaadó szolgálatról szól, és ezzel zárul a középső hat fejezet, ami az odaadó szolgálatot magyarázza. A 7. és 8. fejezet beszélt a kevert odaadó szolgálatról, a 9. fejezet beszélt a legbizalmasabb tudásról, a 10. fejezet beszélt az abszolút fenségéről, hogyan láthatjuk Krisnát itt az anyagi világban, a 11. fejezet elmesélte az univerzális formát, a 12. fejezet ismét beszélt az odaadó szolgálatnak a kiválóságáról. Ez a 12. fejezet elmondta, hogy az odaadó szolgálat, a személyes megvalósítás az fontosabb, mint a személytelen megvalósítás. Hallottunk az odaadó szolgálat különböző szintjeiről, a spontán odaadó szolgálatról, a szádana baktiról, karma jogáról, a tettek gyümölcséről való lemondásról, a tudásról, meditációról, és itt a utolsó pár versben az Úr Krisna dicsőítette a baktáknak a tulajdonságait. És ezeket a tulajdonságokat mi is ki tudjuk fejleszteni saját magunkban. És itt a 13. fejezettel kezdődik majd a Gyána Jóga rész. Itt a 7. fejezet, vagy 7. versben Krisna mondja, hogy ó Pritápia, gyorsan kimentem a születés és halál óceánjából azt, aki mindent tettét nekem ajánlva engem imád. És itt a 13. fejezet kezdődően Krisna átadja azt a tudást, hogy ő hogyan menti ki a baktáját a születés és halál körforgásából. Mi az a tudás, ami szükséges ehhez? Mert az odaadó szolgálat megfő gyakorlásához szükségünk van erre a tudásra. Amikor a Srimad Bhagavatam 10. énekében Sukadeva Goszvámi elmeséli Krisnának a cselekedeteit, a közvetlen kefteléseit, akkor utána a 11. 12. ének beszél megint csak a Gyána Jógáról. Azért, hogy ezt az odaadó szolgálatot a gyakorlatban tudjuk alkalmazni, és el tudjunk különülni a világtól, akkor a Krisna adja nekünk ezt a transzcendentális tudást. Jó, ennyit szerettem volna elmondani. Van esetleg még valakinek kérdése? Nem tudom, hogy nincs, akkor meg kéne beszélnünk, hogy mikor találkozunk következő alkalommal, hogy folytassuk a 13. fejezetet.